Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az alkalmon, ahol a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vallásközi beszélgetés sorozatának második részében, ahol a judaizmust hasonlítjuk össze a vajsnavizmussal, a harmadik beszélgetést fogjuk most végig élvezni, remélhetőleg. És engedjék meg, hogy először bemutatkozzam, amit mindig elfelejtek, de most nem felejtettem el, bár azt hiszem azért, mert hogy itt mindenki ismer engem szerintem. Én Maharani Devidasi vagyok, Banyár Magdolna, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektora, és most én fogom önöket szolgálni azzal, hogy itt megpróbálom moderálni a beszélgetést. Az első alkalommal, az első két alkalommal megbeszéltük az anyagi világot, teremtést, aztán megbeszéltük a lelket, a lélek, hogy mi a lélek természete, honnan jön, és mi a kapcsolata az emberrel, és most megbeszéljük a szintén nagyon fontos kérdést, hogy Isten ki, és ezt két kérdés keretében fogjuk megbeszélni. Muszáj puskáznom, pedig azt hittem, hogy el fogom tudni mondani, de nem. Ez a két kérdés pedig: milyen az Isten, hol van és mit csinál, ez az első kör, és Isten kapcsolata a világgal és személyes megjelenése a történelemben. Ezt mindig el szoktam mondani minden egyes alkalommal, de most is, és most is megteszem, hogy ez a beszélgetés itt a két vallás képviselője egyenrangú. Ami azt jelenti, hogy egyenlő időt kapnak a megszólalásra. Persze ez vicc volt, de a valóságban is ez történik. De az egyenrangúság azt is jelenti, hogy itt senki nem akar legyőzni senkit sem. Nem erről szól a történet, hogy mi most igazságot osszunk, hogy nekem van igazam, hanem arról szól, hogy összehasonlítsuk ezekben a fontos teológiai témákban a két vallás mondani valóját, álláspontját, és aztán megállapítsuk a különbözőségeket és a hasonlóságokat. És a különbözőségeket is, tehát nem félünk attól, hogy elmondjuk, hogy ez most különbözik a két vallásban. Hiszen miért félnénk? Mi mindannyian békés, együttműködő, jó akaratú emberek vagyunk, és azt hiszem talán a legfontosabb célja ennek az egész beszélgetés sorozatnak a szakmai célokon túl, és azon, hogy Istent szolgáljuk azzal, hogy ráemlékezünk, azon túl azt hiszem az egymásról való tudáson keresztül a vallási toleranciának a növelése, bár nem hiszem, hogy itt bárki is a résztvevők közül intoleráns lenne más vallással szemben, de azt reméljük, hogy az interneten keresztül és más egyéb orgánumokon keresztül jó pár emberhez el fogunk még jutni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, mert azt hiszem a vallás béke, és nem csak a vallás béke, hanem a béke az, ami a boldogságnak az alapfeltétele, ahogy ezt Krisna is elmondja a Bhagavad Gita-ban. És miután ilyen szépen felvezettem, engedjék meg, hogy bemutassam önöket, vagy hát titeket, hiszen mi már tegeződünk. Először szeretném vendégünket bemutatni, aki Darvas István. Az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem rabbi szakán végzett 2005-ben. 2013 óta az egyetem zsinagógájának rabbia, és egyben oktat is az egyetemen. 2013 óta a Zsidó Levéltár és Múzeum munkatársa is egyben. Siva Rámaszvámi Maharaj, ő Vajsnava részről. Ő Budapesten született, majd 1956-ban szüleid Kanadába emigráltak, így iskoláit ott végezte. 1973-ban lett a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetének, az ISKCON alapító lelki tanítomesterének, Észi Bhaktivedanta Swami Prabhupádnak a tanítványa, majd 1979-ben a lemondott szerzetesi rendbe lépett. Jelenleg az ISKCON nemzetközi irányító testületének tagja. Magyarországon, Angliában és Indiában több mint 600 tanítványa él. Több filozófiai és teológiai tárgyunk könyve jelent meg magyar és angol nyelven. A magyarországi krisnatudatú hívők közösségét 1987 óta vezeti töretlenül. Akkor szeretném még röviden ismertetni a beszélgetés menetét is, hogy először mindkét félnek biztosítunk egy percet, amit vagy felhasználnak, vagy nem, arra, hogy köszöntsék a közönséget, és röviden szóljanak arról, amiről ők szeretnének, amit ők fontosnak tartanak ez alkalommal közölni. Majd sort kerítünk az első kérdés megvitatására, ami milyen az Isten, hol van és mit csinál. Először István fog 5 percben beszélni erről, amit Gergő kollégánk mér, az 5 percet. Igen. Mi kiegyensúlyozottak vagyunk. Utána Maharadzs fog 5 percben beszélni a Vaisnava álláspontról, Vaisnava teológiának a tanításairól, majd István elemzi a hasonlóságokat és különbségeket az ő szempontjából, ugyanezt Maharadzs teszi meg 5 percben, 5-5 percben szintén, és aztán következhet egy szabad beszélgetés. Aztán ugyanezt megcsináljuk a második kérdéssel. És a legvégén a közönség kérdezhet, úgyhogy kérem, hogy írjátok a kérdéseiteket, mert lesz rá lehetőség majd a végén. Arra szeretnék kérni minden kedves előadónkat, hogy beszéljen a mikrofonba. Én most ezzel nagyon küzdök, mert nagyon nem szeretem, de muszáj, mert kivetítjük. A másik teremben ugyanis teli van érdeklődőkkel a másik terem is, és ott látnak bennünket, és hallanak is bennünket, abban az esetben, hogyha a mikrofonban beszélünk. Úgyhogy kérem szépen, 1 perc.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Tulajdonképpen minden fontos, ami számomra fontos szakmailag az elhangzott. Egy dolgot mindenképpen szeretnék még magamról elmondani, hogy van 2 kislányom, illetve hát egy nagy kislányom, meg egy kis kislányom, és ők nekem komoly büszkeségeim. És ezen kívül azt, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én igyekszem minden olyan lehetőséggel élni, amikor beszélgetés vagy a párbeszédnek a lehetőségét kínálják, és igyekszem, és jó szívvel megyek el minden olyan helyre, ahol egy hasonló együttgondolkodásnak lehetek az aktív részese, és nagyon-nagyon remélem, hogy ebből nem csak nekem lesz ma örömöm, hanem valamennyi jelenlévőnek ugyancsak.
Hare Krishna. Korábban Rabbi úr, vagy most Istvánnak fogom hívni, ahogy ő kérte. Említettem, hogy ugye érdekes, én eredetileg zsidó származású vagyok, sok generáción át a családon, de amikor 56-ban szüleim mentek ki Kanadába, ott meg magyar református templomba szoktam járni, és aztán kristnás lettem. Csak azt szeretem volna említeni, hogy van ez a háttér, őszintén nem vagyok képzett törvényeibe, vagy a szentírásba, zsidó szentírásba, és még a gyakorlatokba, mert majdnem semmi olyanba vettem részt, amikor fiatal voltam. De azért remélem, hogy itt tudunk hallani és tanulni arról. És ez csak mindegy 1 perces információ, hogy milyen kapcsolatom volt igazából a zsidósága. Hare Krishna.
Köszönjük szépen. Akkor belevághatunk. Milyen az Isten, hol van és mit csinál?
Tulajdonképpen nagyon könnyű kérdések. Egy jeles kollégám, a Kocki Rebbe, valamikor 3 évszázaddal ezelőtt azt mondta, hogy Isten ott van, ahova beengedik. És ezzel a kijelentésével én milyen egyetértek, megpróbálok majd az 5. percet eljutni addig, hogy miért is. Volt egy másik kedves kollégám, aki azt mondta, hogy szó szerint idézném, bármikor, amikor Istenre gondolok, először elszomorodom, mert felismerem, azáltal, hogy rá gondolok, eltávolítom magam tőle. De ilyenkor eszembe jut, hogy mivel ő minden, így ő az én gondolatom és a távolodásom is, és ezért megnyugszom. Hogy ki Isten? A zsidó világban számos elnevezése van Istennek. Elsősorban úgy tekintünk rá, mint a világ alkotójára, a világ teremtőjére, ahol, amiként erről a Szentírás beszámol. Mi egy olyan információs bázisnak vagyunk a birtokában, ami ezt segíti, hiszen a kezünkben van már, most van 5775, 2448 óta a kezünkben van a Tóra, akkor volt a Szinájhegyi túradás, és azóta számos információval rendelkezünk a történtekről. De ki volt az első, aki felismerte azt, hogy ennek a világnak van egy alkotója, van egy teremtője? Ez az első ember, ez Ábrahám volt, aki, és erről érdekes módon, erről a felismerésnek a pillanatáról maga a Tóra, maga a Biblia nem számol be, csak a későbbi forrásaink, későbbi rabinikus irodalomhoz tartozó források, az úgynevezett midrások említik, hogy Ábrahám volt, aki rájött, hogy ha egy csodálatos épületet lát az úton, akkor nyilván azt is alkotta valaki, akkor egy, a világot, ami csodálatosabb minden épületnél, azt nyilván, hogy valakinek alkotnia kellett. Ez az egyszerű felismerés volt, ami elindította a monoteizmusnak, az egyisten hitnek a rögös útját itt a világban. Körülbelül 2000 évvel ezelőtt egy római hölgy megkérdezte az egyik rabbit, hogy hát rendben van, Isten teremtette a világot, de hát ez tartott 6 napig, a 7. napon már megpihent, hogy mit tesz azóta? És erre a rabbi azt mondta, hogy tulajdonképpen csak férfiakat és nőket párosít egymással, azaz megtalálja azokat az emberpárokat, akik egymáshoz illenek. A nő természetesen is felháborodottan reagált, hogy ez nem tűnt egy akkora műnek, ami egy általa elképzelt Istenhez méltó lenne, és fogta 1000 szolgálóját és 1000 szolgálónőjét, és ő kiházasította őket. És akkor, amikor másnap reggel találkozott az általa létrehozott párokkal, akkor azt látta, hogy számos konfliktus az testi sértéssel végződött, mások csak inkább veszekedéssel, és ekkor legalábbis a Talmud tanúsága szerint belátta azt, hogy azért ez mégiscsak egy nagyobb dolog. Most kicsit félve tehetjük fel a kérdést, hogy akkor a zsidók istene az vajon mint házasság közvetítő működik-e 5775-6 napja. Természetesen maga a szöveg, a midrási szöveg sem erről szól, hanem arról, hogy már jó ideje személyes kapcsolatunk Istennel nincsen. Volt a zsidóságnak egy kimagasló embere, Mózes, ő volt az utolsó mindez ideig, aki szemtől szemben találkozhatott Istennel, de a Szinájhegyi túraadásnál, ami ugye 3300 és egy néhány éve volt, akkor ez a viszony megváltozott. Mert a Jóisten odaadta a Tóráját a zsidó népnek, Mózes 5 könyvét, és a Mózes 5 könyvében foglalt szabályok alapján élhet úgy minden zsidó, ahogyan ezt a Jóisten elvárja tőlük. Természetesen nem csak ezek a szabályok vannak, hanem ezeket a szabályokat, ezeket később tanulmányozták rabbik, és a megváltozott kornak a megváltozott problémáira úgy próbálták kialakítani a követendő utat, és alakították ki a követendő utat, hogy valamilyen módon mindig a tórai szövegből következtettek egy új probléma lehetséges megoldására. Ennek a viszonynak, amit mi most Istennel tartunk, az az alapja, hogy ezt az utat, amit nevezhetünk halakának, a vallástörvényt, ezt megpróbáljuk tartani, és egy jeles bölcsünk szerint, egy Jesajahu Leibovitz nevű bölcsünk szerint, egy zsidó ember hitének az egyetlen értelmezhető módja, hogy azt, ahogyan azt el lehet képzelni, az, hogyha ezeket a micvákat, a vallási parancsolatokat megtartja.
Tökéletes volt. 7 másodperccel túl van, de
ez
lehet, hogy csak későn tekintettem oda.
Ugye a verziója védikus szentírásnak, ami teremtés óta, és igazából már a teremtés előtt is létezik, mint valóság, mint információ, és ami aztán mondjuk körülbelül 5000 éve volt leírva, abban a féle formában, mint ahogy most mi is kapjuk. Ott ilyen hasonló kifejezés van, vagy hasonló következmény van Istennek a teremtő helyzetéről, mert van egy teremtés. És mi is látjuk, hogy mi is teremtünk, bennünk is vannak kapacitásunk teremteni. ilyen kis tabletokat, és senki nem gondolja, hogy ezek most csak sehonnét jöttek, vagy véletlenül valami robbanás miatt összejött ez a tableta, hanem hogy valaki igazából teremtette. És akkor a védák, főleg a puránák nagyon részletesen magyarázzák Istennek az ontológiai azonosságát, ami igazából kettő aspektus. Egyik, ami úgy van hívva, hogy szagun, és a másik, hogy nirgun. Ez ugye szanszkrit nyelvben van. Nirgun az azt jelenti, hogy Isten egy mindenható, személytelen energia mindenhol van, mert végre, hogy nemhogy csak teremti a világot, de miből teremti? Hát önmagából teremti, mert semmi nem létezik rajta kívül. És inkább amikor arról van szó, hogy önmagából teremti, jelenti, hogy a saját energiájából, potenciájából teremti a világot. De ugyanakkor arra, mert ugye elfogadjuk, hogy Isten egy teljes, tökéletes valóság, akkor, hogy ő nem csak személytelen, hanem ugyanakkor, hogy ő meg egy személy. És akkor ez a kifejezés, hogy Istenség legfelsőbb személyisége. És a személy az nem egy olyan személy, mint mi. Mi hasonlítunk arra a személyre, nem mondjuk, hogy ő hasonlít ránk. Mi hasonlítunk valamilyen formába, ugyanúgy, mint mondjuk egy cikra hasonlít egy nagy tűzhöz, de vannak neki azok a féle személyes tulajdonságok, ami, vagy nekünk vannak azok a személyes tulajdonságok, ami ő neki van, és hogyha vizsgáljuk önmagunkat, akkor láthatjuk, hogy ugye nekünk van igény a szeretetre, mi akarunk élvezni, nekünk van egy formánk. Szóval amikor beszélünk, hogy Isten mindenhol van, akkor az egy olyan formátlan elképzelés, de ugyanakkor egy másik, hogy forma. Mert a védikus szentírás kifejezi, hogy nem lehet mondani azt, hogy Istenben nincs valami, vagy ő nem valami. Szóval, hogyha formátlan, akkor forma. Csak akkor komplett lesz mind a kettő. És nem, hogy mind a kettő más időben, hanem mind a kettő egyszerre. Persze ezek a dolgok valamennyire felfogadhatatlanok nekünk, de hát ez a probléma, hogy mi, legalább nekünk a probléma, hogy mi nagyon-nagyon pici vagyunk, és amit mi megértünk Istenből, az nagyon korlátozott. Azt tudunk igazából megérteni, ami ő nyilvánít magunknak. Nekünk, bocsánat. És így akkor, amikor beszélünk az, hogy ki Isten, akkor van használva ez a szó Bhagavan, ami le van fordítva Istenség, legfelsőbb személyisége, mert még ahogy használjuk is ugye az etimológiát, az vagy a szókat használjuk, személytelen azt jelenti, csak akkor lehet valaki személytelen, hogyha létezik egy személyes aspektus. És akkor úgy eszük, hogy a személytelen aspektus az a személynek egy része, egy aspektusa, és Istennek a eredeti formája, személyisége, tulajdonságai, ami végtelen, csodálatos, az létezik, és amúgy most nincsen, nem lesz sok idő megmondani, hogy hol, majd a következő 5 percben, de létezik, hogy létezik ugyanúgy egy helyen, ugyanúgy, mint létezik mindenhol. És azért, mert egy helyen is van, akkor meg vannak másféle tevékenységei.
Köszönjük szépen. Milyen hasonlóságokat és különbségeket véltél felfedezni?
Az egyértelműen kiderül, hogy ez az alkotó, az Istenre, mint ahogy alkotóként tekintünk mind a ketten. Ez a második rész, ez izgalmas lett volna nekem, ez a, hogy hol jelenik meg személyként Isten. Ennek remélem, hogy lesz majd a következő 5 percben folytatása, mert ezt csak kérdezném a zsidóságnak, ugyanis egy nagyon fontos alapgondolata, amit minden reggel úgy kezdjük, az egyik első része a reggeli imáinknak, hogy azt mondjuk, hogy nincs teste, nincs semmilyen kiterjedése Istennek, és hogy nem vagyok biztos benne, hogy én ezt most egyáltalán jól értettem, hogy ennek a lehetőségéről beszélsz, hogy de van, de hogy az, hogy jól érthessem, ahhoz erről feltétlenül beszéljünk majd még. Tulajdonképpen az elképzelés, hogy Isten mindenütt jelen van, ez a zsidóságban is ott van. Van egy olyan kifejezés, hogy Shekhina, ez az isteni jelenlét, és hát erre is utaltam, hogy amit a Kocki Rebbe mondott, hogy hol van Isten, ahova beengedik, hogy attól, ahhoz, hogy Istent fel lehessen ismerni egy helyen, ahhoz szükség van az embernek a munkájára. Hiszen ha azt mondjuk, hogy minden Istennek a felelőssége, akkor a zsidó történelemnek az elmúlt 2000 éve számtalan olyan eseménnyel volt tarkítva, amikor joggal kérdezték sokan, hogy hol volt Isten akkor, amikor ez és ez történt. Gondoljunk csak a 20. századnak a történelmére. Ez rengeteg embernek egy kérdés volt. És hát természetesen ennyi gonoszságot a semmilyen módon nem próbáltuk, és nem gondoltuk azt, hogy Istennek, és ezt most nagyon idézőjelben mondom, a nyakába lehetne varni. Ezeket a gonoszságokat emberek hajtották végre, és nem Isten akaratát tükrözve, hanem az isteni akarattal szembe menve. Ugyanakkor van egy ennek a viszonynak, ennek a Isten-zsidó viszonynak van egy nagyon speciális sajátossága, hogy már a szent könyvünk, szent írásunkban, a Tórában elég hosszan beszél arról a szöveg, hogy abban az esetben, hogyha a zsidók nem teljesítik Isten akaratát, akkor annak következményei lesznek. Elég hosszan felsorolt negatív következményei. És ez különösen társadalmi szempontból ma egy nagyon nehéz kihívás, amikor még van körülbelül Magyarországon 8000 egy néhány száz holokauszt túlélő. És mondjuk egy holokauszt túlélő azzal a kérdéssel fordul felém, hogy hogyan engedhette Isten a holokausztot megtörténni. Nem válaszolhatom neki azt, hogy tessék el olvasni Mózes 3. vagy 5. könyvében a feddéseket. Nem mondhatom azt, hogy biztos rossz zsidónak tetszett lenni, azért pusztult el a családja. Értelemszerűen ugye ez embertelen lenne. Ugyanakkor magának a túrának az igazságától is nagyon nehéz elvonatkoztatni. És akkor itt jön Wittgenstein rabbi úr, aki ugye azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem értünk, arról nem szabad beszélni. És ez az egész zsidó-isten viszonyban, különösen az ilyen események kapcsán jelen kell, hogy legyen. Az, ami elhangzott, hogy Isten mindenütt jelen van, és van egy olyan zsidó elképzelés, ami erre nagyon hasonlít, hogy Isten akkor, amikor a világot teremtette, akkor összehúzódott, hogy legyen helye a világnak, hiszen ha ő mindenütt jelen van, akkor a világnak nem lehetne helye. És ezt úgy hívják héberül, hogy cimcum, nagyon egyszerűen ezt az összehúzódást. És hogy valamilyen ilyen módon jöhetett létre a világ, azon a helyen, amit Isten biztosított azáltal, hogy önmagát valamelyest kisebbé tette, vagy összehúzta. Abból az 5 percből, mondom, abból inkább a hasonlóság derülhetett ki. A különbség, az nem tudom, hogy létező különbsége, tehát inkább kérdezem, hogy ez a lezáratlan rész, ennek mi a folytatása, erre nagyon kíváncsi vagyok.
30 másodperc?
Lemondom most róla.
És ez érdekes, hogy Upanishadokban, még Bhagavad Gita-ban, ami Krisnának a saját szavai, és mi meg úgy fogadjuk el, hogy Krisna az az Istenség legfelsőbb személyisége. Szóval azt mondja, hogy a Páni Páda, Javana Grihita, hogy nincs lába, de megy mindenhova. Nincs szeme, de mindent lát. És hogyha ezt kontextusba vesszük a másik kifejezéssel, amikor Istennek a formájáról van szó, akkor úgy értjük, hogy amikor arról van szó, hogy Istennek nincs teste, az azt jelenti, hogy Istennek nincs olyan teste, mint nekünk van teste. Őneki nincsen lába, mint nekünk van lábunk. Őneki nincsen olyan formája, olyan szeme, mint nekünk. Az én szemem addig lát, de az ő szeme meg mindent lát. Szóval van, de egyféle elképzelhetetlen forma, de azért, mert elképzelhetetlen, az nem jelenti, hogy nagy, mert az korlátozza Istent. Ő lehet legnagyobb, és akkor úgy is ki van mondva, hogy anóranian mahatomahian. Anór az jelenti, hogy atom. Ő benne van mindegyik atomba, és ugyanakkor az univerzumok benne vannak. Szóval ő a legnagyobb, ugyanakkor a legkicsibb, és ugyanakkor, még hogyha már nagy és kicsi, akkor már lehet egy középméretű forma. A védikus szentírás mondja, hogy mi vagyunk körülbelül a középméretű. Hogyha van egy univerzális méret, és van egy atomik méret, akkor ez körülbelül középső méret. De az a test és az a természet, az egy teljesen transzendentális, végtelenül hatalmas test, aminek mi vagyunk teremtve a image, hogy mondja?
Képmására.
Képmására. Szóval amikor a Biblia kifejezi azt, hogy mi vagyunk Istennek a képmására teremtve, mert ő neki van egyforma, de nagy különbség van a miénk és az övé. És persze, én nem mondtam, amikor volt itt a lélekről beszéd, ugye, de itt kettőféle formánk van is. Egyik a léleknek a formája, ami a transzendentális életnek a forrás ebbe a testbe, és a másik, ami burkolja a lelket, ez az anyagi test. Szóval ez igazából ideglenes. Lelkünknek van egy örök formája, de még az a forma is nagyon különb Istennek a formájától, abból a szempontból, hogy az is korlátozott. Még hogyha transzendentális, de még mindig korlátozott. De ő belőle mindig korlátatlan. És akkor ez is feljön, ugyanerre a hasonló téma, hogy vannak dolgok Istenről, amik, ez a szó, ez a csintja, hogy elképzelhetetlen. Szóval nem tudjuk felfogni, mert mi korlátozott vagyunk. És azért, mert korlátozott vagyunk, akkor vannak, nehéz nekünk elképzelni pont azt, hogy hogy lehet valaki, aki mondjuk hasonló méretű lenne, mint Maharani, de ugyanakkor mindennek a forrása, minden tudó, ha ő neki nem kell hatalmas nagy lenni, és hogyha még és a teremtésben, mondjuk a védikus szentírásban hasonló kifejezés van, hogy ő meg belement a teremtésbe, az azt jelenti, hogy ő aktiválta a teremtést az ő személyes potenciával. Nem azért szükségesen, mert nem lenne hely, mert ő tud csinálni helyt. Szóval az nem egy probléma, hogy ő, mert az megint korlátot jelent, még hogyha ő elvesz minden helyt, de még ugyanakkor tud helyt csinálni, hogy minden más létezzen, és minden más benne legyen. Csak befejezek egy másik példa, amit egy másik szentírás magyaráz, hogy egyik elképzelhetetlen aspektusa Istennek, hogy minden benne van. De akkor ő meg mindenben benne van, mindegyik atomban van. A teljes mértékével az azt jelenti, hogy ezt az univerzumot veszük, ez az univerzum van Istenben, de Isten mindegyik atomban benne van ebbe az univerzumnak az atomjába, az univerzummal együtt. Ilyen dolgot mi nem tudunk elképzelni, de azért ő Isten, és mi nem vagyunk.
Tovább taglalva hasonlóságokat és különbségeket, vagy bármilyen ezzel kapcsolatos megjegyzés, kérdés, téma?
Kérdés csak, hogy a mai a vallásgyakorlat szempontjából ez egy fontos és gyakran föltett kérdés, hogy hol van Isten?
Amikor azt mondjuk, hogy egy személy, és van egy formája, akkor feljön, igen, akkor feljön, és akkor egy természetes kérdés. Amikor azt mondjuk, hogy minden mindenhol van, akkor már azt válaszol van, hogy hol van, mert akkor mindenhol van, bennem van, kívül van, levegőben van. De hogyha azt mondjuk, de azon kívül őnek van egy transzendentális formája, és akkor a kérdés, van egy lakhelye? Hát igen, van egy lakhelye is. És akkor Védikus Szentírás magyarázza, hogy igen, ez a teremtés, ez csak egyik része az, ami létezik, és van egy, mondjuk mondhatjuk, hogy egy menny, nekünk egy másik kifejezés használjuk inkább, mint a lelki világ, transzendentális világ, ahol Isten, és az ő társai, vagy örök társai, vagy felszabadult társai örökké szeretett kapcsolatban léteznek és élnek.
Hasonló elképzelés van a zsidóságban is, egy számunkra csak elképzelt lakhelyről. Tehát Istennek van trónusa, van lakhelye, de hát ez természetesen senki ember nem tudja, hogy ez található-e, illetve hogy hol található.
És honnan vannak akkor a leírások róla?
Ihletett szövegekből. Nagyon sokáig az emberrel való kapcsolattartásnak az alapja az a prófétaság volt, és a prófétákon keresztül szólt Isten. És ezeknek a prófétáknak olyan tudásuk, vagy olyan élményeik lehettek, nevezzük az egyszerűség kedvéért a prófétai látomást élménynek, amit utána közölhettek. Hát számos olyan mű van, ilyen mondjuk a misztikus közelítése a zsidóságnak, a Zohár, a ragyogáskönyve, ami a legenda szerint odaadatott a Sinai hegyen szóban Mózesnek, és utána ezt évszázadokon keresztül őrizték. A mesterek majd végül is egész különleges körülmények között egy barlangban 12 évig bujkáló rabbink leírta a Zohárnak a könyvet. És akkor onnan ezek azok a források, amiket nem is ihletetnek nevezünk, tehát ezt nem használjuk, ezt a kifejezést, hanem olyan, amit valamilyen módon prófétai látomásban kaptak meg azok, akik erre még érdemesek voltak. De a prófétaság korának vége. Nincs ma ilyen prófétai látomás, illetve nyilván vannak olyanok, akik azt gondolhatják, hogy az a látomásuk az prófétai, de ezt a zsidóság nem fogadja el.
Nekem kérdés, hogyha mi is úgy látjuk, hogy Istennek nem csak tróna, hanem mondjuk, hogy van egy lakhelye, egy háza. Hogyha valakinek van egy tróna, akkor hogy van azon a trónán? Mivel van a trónán? Mi nekünk is, ez nem egy tróna, de egy szék. De én ülök ebbe a székbe, mert a tróna már jelenti egyféle formát, kifejez, és akkor, hogy az én formám is van. Amikor az a kifejezés van, hogy van tróna, az nem valamennyire utal, hogy egyféle formát képvisel, vagy ez egy tróna, ami egy formátlan, kifejezhetetlen lét van benne.
Maimonides erre azt mondaná, hogy azt tudjuk biztosan elmondani erről a trónról, hogy nincs rajta Isten. Spinoza, aki ugyancsak nevezhető zsidó gondolkodónak, ő azt mondhatná, hogy az egész természet lehet akár Isten trónja. Nincs egységes válasz erre. Én azért szeretek leginkább zsidó lenni, mert nagyon kevés olyan dolog van, amit egyféleképpen kellett gondolni az elmúlt 2000 évben. És van nekünk egy alapimánk, ami egy határozott állítás Istenről, hogy Istenből egy van. És ez nekem mindig azt juttatja eszembe, vagy majdnem mindig, hogy igen, ez még elmondható az embernek a szüleiről, akiből bár kettő van, de anyából, apából ugye egy, és minden másból lehet több. És hál' Istennek ez a, van egy olyan meghatározása a zsidóságnak, hogy az nem más, mint 2000 év vita irodalma. Azaz különböző nézeteket ütköztettek, és ebbe belefért az is, hogy erről a palotáról, erről az elképzelt palotáról és a trónról hosszan és részletesen írtak a mestereink, de azt én legalábbis nem találkoztam olyan forrással, amelyik arról beszélt volna, hogy miképpen van ő ezen a trónon. Pedig Isten jobbjáról is szót ejtünk, Isten baljáról is szót ejtünk, de azt senki nem állította volna, hogy ez valamiféle kiterjedése Istennek, mégis van jobbja meg balja.
Van akadály, hogy nem lehetne?
Ellent mondana mindannak, amit közben pedig reggeltől estig vallunk. Nincs kiterjedése, nincs fizikai kiterjedése Istennek. És attól persze, mert valakinek... Tehát van egy olyan dimenzió, ahol ha valakinek nincs is fizikai kiterjedése, attól még lehet jobbja és balja, de ez az a dimenzió, amit azért szavakkal nehezen lehetne, és értelemmel nehezen lehetne kibontani.
Hogy transzendentális forma, szóval nem fizikai forma,
fizikai, igen.
Hanem egy transzendentális forma.
Igen, igen, igen. Ez...
De még mindig egy forma.
Ilyen módon a forma kifejezés használta. A forma, ami ellen a zsidóság tiltakozik, az mindig valami kézzel fogható formát jelent, és nem transzendentális formát.
Uh-huh. Amikor Mózes látta ugye a tűz, az a tűz az csak egy tűz volt, vagy igazából ez egy formája volt Istennek?
Nem tekint ugye a zsidóság, mint Isten egy formájára. A tűzben volt valamilyen módon jelen az örökkévaló. De maga a tűz az nem Isten formája volt. Uh-huh. Nem, és nem, tulajdonképpen ez a panim el panim, azaz, hogy színről színre, vagy szemtől szembe találkozott Mózes Istennel, erről nincsenek részletes leírások, hogy vajon ő ott mit látott. Én emiatt is nagyon boldog vagyok, mert akkor nagyon nehéz lenne bármi mást látni, ha lett volna erről egy ilyen határozott leírás.
Igen, itt lehet, hogy egyik szem, hogy a védikus szentírás, főleg mondjuk Simát Balgotam szűkebben és szűkebben magyarázza meg, hogy mi Istennek az azonossága, mert mondjuk, hogyha én létezek, mint egy személy, amennyivel jobban közelebb jön valaki hozzám, annál jobban megismer engem. Lehet, hogy távolról csak úgy nézek ki, mint egy férfi, de közelről már vagyok, mint egy személy, van egy személyisége, mi az, amit szeretek. És ez egy fontos aspektus a védikus irodalomnak, hogy igen, amikor arra, hogy mi követjük Istent, és ami fontos, hogy ebből a követésből akkor szeretjük Istent, akkor fontos az ő személyiségét ismerni, és pontosan megismerni, hogy ki ő, mi ő, és igazából hogy van. És azért Indiában végtelenül sok képet lehet látni Krisnáról, Istenről, mondjuk még más formába is, nem csak szükségesen egy forma, de több forma, ami ugye a második része a programnak, de fontos az arra, hogy ez a célja a Krishna tudatnak az, hogy szeretni Istent. A szeretet függ, hogy milyen közel a kapcsolat, mennyit tudok valakiről, és hogy az a tudás az igazából hát valóság, mert végre Isten meg abszolút valóság, és valamit tudok róla arra is, még hogyha nem mindent tudok róla, mert képtelen vagyok, hogy akkor, de amit tudok róla, akkor az pontos.
Van még? Még időnk, vagy most nincs?
Van még. Van. Még 5 percünk van erre a témára.
Isten szeretetének a a micvája, a parancsolat az létezik a zsidóságon belül is. Talán nem véletlen, hogy mikor a Tóra parancsba adja, hogy szeressünk valakit, ott az ember van az első helyen. Mert valahogy az ember szeretetéből juthatunk el Isten szeretete felé talán. De a Tórában ezek különálló parancsok. Az viszont biztos, hogy van egy olyan szövegünk, amelyik azt mondja, egy talmudi szöveg, hogy az ember személyiségének az alakulásában mondjuk három tényező játszik szerepet, az apa, az anya és Isten. És úgy folytatódik a szöveg, hogy amikor Isten azt látja, hogy valaki az apját és az anyját szereti, tiszteli, akkor azt úgy számítja, mondja a talmudi szöveg, mintha őt tisztelnék meg ezáltal. És az egész micva rendszerünk, parancsolatrendszerünk az úgy épül föl, hogy vannak az úgynevezett Bein Adam LeMakom, azaz az ember és az Isten viszonyát befolyásoló parancsok, és van a Bein Adam LeHavero, és van az emberek egymáshoz fűződő viszonyát befolyásoló parancsolatok. Egészen biztos, hogy nem véletlen, hogy miután a 10 parancsolat elhangzik a Szinájhegyen, utána egy nagyon hosszú felsorolása jön a törvényeknek, ami kizárólag arról szól, hogy az emberekkel mit kell tennünk, hogy az emberekkel hogyan kell viselkednünk. És nagyon fontos az, hogy az, amit a Tóra tanít alapelvként, az, amit Isten akar tőlünk. Van egy jeles rabbi, aki azt mondja, hogy amikor mi imádkozunk, akkor megpróbálunk Istennel beszélni. De akkor, amikor tanulunk, Tórát tanulunk, akkor Isten szól hozzánk. És ez a szemlélet, ez eléggé uralja a zsidóságot, hogyha azt akarod tudni, hogy Isten mit akar tőled, akkor tanulj Tórát. Ha nem érted, akkor tanuld a mestereknek a kommentárjaival, már pedig nem érted. Tehát, hogy a mesterek kommentárjára szükség van. Volt egy nagyon furcsa viszony, illetve hát egy ilyen kifejezési formája az isteni akaratnak, ezt úgy hívták, hogy batkol. Ezt úgy szokták magyarra fordítani, egy égi hang. És egy nyomon követhető a Talmudban, hogy volt egy körülbelül egy évszázad, amikor a batkolnak a megítélése megváltozott. Volt egy időszak, amikor fontos vitát, két jeles rabbi, Hillel és Semájnak a vitáját, egy batkol döntötte el, egy égi hang azt mondta, hogy mind a kettő az élő Isten szava, de azt kell csinálni, amit Hillel mond. És körülbelül 100 évvel később egy rabbi vitatkozik sok rabbival, az egy rabbinak valószínűleg igaza van, mert az égi hang azt mondja, hogy igaza van, és azt mondják, hogy én más gichim lebetkol, ügyet sem vetünk az égi hangra, mert a Tóra átadatott nekünk, és mi tudjuk azt, hogy a Tóra alapján miképpen kell bizonyos vitás helyzeteket megítélni. És azóta ennek az égi hangnak az ázsiója csökkent.
Még reagálhatsz rá?
Istent így megközelíteni, hogy igen, mi nekünk kell tisztelni, szeretni szüleinket, szeretni más élőlényt, szeret ember, ez is kifejeződik a védikus szentírásba. De ugyanakkor ez, ugye miért szeretem a szüleimet? Hát egy dolog lehet, hogy ott van egy parancs, hogy kell őket tisztelni és szeretni, de azért, mert ismerem őket, mert ők személyek, mert én látom, hogy ők mit csinálnak nekem, hogy ők kommunikálnak, tanulnak, nevelnek, gondoskodnak rám, és van nekem egy személyes kapcsolat, és amennyivel jobban ismerem, főleg amikor már jobban felnővünk, és jobban értékeljük a szüleinket, mint amikor fiatal vagyunk, akkor még jobban szeretjük őket. Szóval nem utal ez csak arra, hogy hát igen, ugyanúgy, mint ahogy én nekem kell szeretni a szüleimet, mert ők is személyek, mert őket is látom, hogy ők itt vannak, mint forma, akkor hasonlóan Istent is tudom szeretni, amennyire jobban én is megismerem ő személyiségét. Mert egyik aspektus, amikor beszéltünk, a forma, De forma nem jelenti, hogy ő mondjuk egy szobor, hanem ugyanúgy nekem is van egy forma, de azért, mert a forma az képviseli, vagy a lakhelye az én személyiségemnek. És a másik aspektus ugye ez, hogy Istennek van egy személyisége, és azért, mert valaki, ugye egy dolog kötelességből szeretni valakit, ami kérdőjel, hogy az igazából szeretet, vagy csak tisztelet, de a másik az, mert valaki nagyon vonzó, mert valaki nagyon szép, mert nagyon okos, nagyon kedves, nagyon kegyes, és akkor az rögtön kivonz bennünk azt a szeretetet, mert szeretjük azt a személyt. Szóval nekem a kérdés az, hogy ez a ember szeretet nem mutat arra, hogy miért tudunk embereket szeretni, mert ők is élő, mozduló személyiségek, akikkel tudunk viszonyulni egy praktikus szempontból, forma szempontból, ami nem, Istennek nem olyan személyisége van, és nem olyan teste van, mint nekünk, de ez legalább mutat arra, hogy őneki is, hogyha őt is akarjuk szeretni, akkor nekünk is kellene megismerni, hogy mi az a féle személyiség, amit megint, igen, csak Istentől fogjuk tudni, mi nem tudjuk kitalálni, és hogyha akarjuk tudni ezt a formát, akkor a Szentírás, Isten beszél a Szentíráson át.
Egyet hadd kérdezzek, még tudom, hogy szabálytalan, hogy...
Hogy
az egy értelmezhető kijelentés, és szándékosan olyan ételt mondok, amit egyikünk sem eszik. Hogy én éppen csülköt eszem, de nagyon szeretem Istent. Van ennek értelme?
Még egyszer.
Csülköt.
Disznóhús, disznóláb.
Egyikünk sem eszi. Hogy van-e annak értelme, hogy ott ülök, és éppen nagyon Istenre gondolok, és nagyon szeretem, és végtelenül közel érzem magamhoz, és éppen egy csülköt eszem.
Csak akkor, hogyha ő azt mondja, hogy csináljam. De hogyha azt mondja, hogy ne csináljam, akkor, hogyha valakit szeretek, akkor azt csinálom, amit ő kér tőlem. És hogyha véletlenül azt mondja, hogy csinálja, akkor csinálom, és hogyha azt mondja, hogy nem, akkor nem.
Tehát a micvára, a parancsra szükség van végsősorban.
Igen, hogy kell.
Oké.
Ez egy jó bevezetője a következő témánknak, ami Isten kapcsolata a világgal és személyes megjelenése a történelemben. És most Maharadzsi az 5 perc, az első 5 perc.
Akkor kezdek az utolsó, Istennek a megjelenése ebben a világban. Már mind, hogyha elfogadjuk azt, hogy Isten minden átható, és egyik szempontból minden, ami létezik, az Isten. Ez a mikrofon Isten, ez a ruha Isten, ez a padló Isten. Azért, mert nem létezik Istenen kívül semmi más. De ugyanakkor mindezek a dolgok különb Istentől. A példa az, hogy itt van ez a főiskola, itt van a főiskolának a rektorja. Szóval mondjuk minden itt történik, azért, mert ő irányítja, és akkor lehet mondani, hogy ez az ő energiája. De ugyanakkor ő külön mindazoktól a dolgoktól, ugyanakkor, mint személy, itt ül, vagy az irodájába ül, és akkor onnit irányít dolgokat, telefonon, számítógépen, stb. Szóval mindenhol van Isten, ugyanakkor külön Isten mindentől, és akkor így a Bhagavad Gita-ban Krisna mondja, na csamatsztáni bhutáni passamé gyógama isvaram. A világban kezdődik egyik megjelenése az Úrnak az, hogy ahogy korábban volt, hogy a teremtésben úgy is van, hogy ő belép mindenbe, mindegyik atomba. Ékabahuszám, hogy először egy terjed, meglétezik a teremtés, és akkor ő meg belép mindenbe. Ez egy olyan forma, amit úgy hívunk, mint a felső lélek. Vagyis, ahogy mondjuk vallások kifejezik, hogy Isten mindenkinek a szívébe van. hogy nekem van egyféle állatoknak van instinkt. Mi az a instinkt?
Ösztön.
Ösztön. És nekünk megvan egy lelkiismeret, fordulás, ami halljuk, tudjuk hallani Istennek a utasítását. Isten mindenben van, és minden fenntart formáját, létjét, azért, mert ő jelen van mindenben, mire ez az anu, mint a legkisebb élőlény, mint a legkisebb forma, végetetlenül kicsi. Valamikor mondjuk az atomikus fizikusok keresik, hogy mi a anyagnak a eszenciális legkisebb része, nem tudják megtalálni, és nem fogják, mert nem anyagi, hanem lelki, mert Isten az, ami ad energiát az atomnak, és az elektronnak, és a neutronnak, és minden másoknak. De vannak Isten, másképp is megjelenik ebbe a világba. Rámádi Murti Sukhala. Szóval még ha Istennek van eredetileg egy formája, de ugyanakkor az ő hívőjének, mind ahogy Sinál is korábban említetted, hogy a zsidóságban másképp látni Istent. És az természetes, hogy vannak olyan hívők, akik másképp látják Istent. Kettő mondjuk megközelítés, nagyon külön megközelítés az, hogy amikor látom Istent, mint egy családi tag, egy olyan spontán, természetes, szeretetten át, és a másik, amikor látom őt, mint a legfelsőbb úr. Mind a kettő szempontból a legfelsőbb úr, de az egyik módszer, ahogy látom, hogy akarom őt látni, mint Isten, és a másik, hogy inkább akarom őt látni, mint személy. Mind a kettő forma, egyiknek van egyikféle forma, másiknak van egy másik. És akkor a Bhagavad Gita-ba is Krishna kifejezi, hogy Sambhavami Jugé-Jugé. Más korba megjelenek ebbe a világba, eredeti formámba, az azt jelenti Isten a saját teljességébe, és aztán azon kívül van, amikor úgy van hívva, hogy a vés, amikor Isten meg felhatalmaz valaki mást, most, hogy mondhatom, hogy mindegy Mózes, vagy egy Krisztus, vagy valami más Istennek a fia, aki fel van hatalmazva Istennek a potenciájával, de ugyanakkor különb Istentől. Ezek valamennyi formája, hogy Isten jelen meg a világban.
Majd lehet még folytatni a szabad beszélgetésben is, csak most akkor Istvánt.
Isten megjelenéséről már tulajdonképpen az első körben beszéltem. Ez a megjelenés, ez a Szinájhegyi Tóraadás óta, ez nem személyes. És van egy olyan könyvünk a Szentírásban, amiről hosszabban érdemes beszélni, ez az Eszter könyve. Az Eszter könyve, ami a zsidóknak a csodálatos perzsiai megmeneküléséről szóló elbeszélés, és a könyv akkor, amikor a Bibliát, a Tanakhot összerakták a mi mestereink, akkor egyike volt a három olyan vitatott könyvnek, nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. Ugyanis Eszter könyvében nincs említve Isten egyáltalán. És hát akkor, amikor szent könyveket rakunk össze, ez azt hiszem, hogy vallásoktól független, sokaknál a szemöldök felvonást okozhatja az a tény, hogyha egy szövegben Isten nincs említve. És utána azt mondták, hogy van a szövegben több helyen is említve a király kifejezés, és hogy ez a király elnevezés, ez talán bizonyos helyeken az isteni jelenlétről és Istenről szól. Mások ott indultak el, hogy Eszter egy nagyon szép, nem is zsidó név eredetileg, de van egy olyan héber kifejezés, ami ott van mögötte, és van egy olyan zsidó gondolat, ami ott van mögötte, és ezt úgy hívják, ezt a fogalmat, hogy Hester Panim. A Hester Panim az a, mondjuk úgy, hogy rejtőzködő Isten. Mózes 5. könyvében olvasunk egy szöveget, ami arról szól, hogy büntetésképpen, mert hogy a zsidók nem megfelelően szolgálják Istent, ezért Isten elrejti az arcát. és egy rejtőzködő istenként lesz majd ott. Ezt Mózesnek mondja meg, hogy akkor, amikor már Mózes nem fog élni, akkor elfordulnak majd tőle. És ez a rejtőzködő isten elképzelés, ez tulajdonképpen nem jelent mást számunkra az elmúlt 2000 évben, hogy nincs szükség arra, hogy Istennek a beavatkozásának a szemtanúi lehessünk, mint mondjuk egykor a mi őseinknek, amikor a tóraadás volt, vagy amikor ketté választotta, vagy 12-vel más források szerint a tengert előttük, nincs erre szükség. Hanem vannak olyan történelmi események, vagy vannak az ember egyéni életében olyan események, ami mögött meg lehet látni a rejtőzködő Istent. Ma Jom HaAtzmaut van, a függetlenség napja. A függetlenség napja, ami ugye van ennek egy nagyon jó amerikai konnotációja is, de a zsidó az 1948 IR hónapjának az 5. napjára emlékeztet mindenkit. Azok, akik azt gondolják, hogy ez egy ünnepnap, azok azt is gondolják, hogy akkor, amikor Izrael állama megszületett, vagy újjászületett 2000 év után, az tulajdonképpen nem más, mint Istennek egy megnyilvánulása. Holott semmi olyan csodálatos esemény nem történt, amivel ezt lehetne igazolni, csak ott van bennünk 2000 éve az a feltételezés, hogy a rendkívüli események mögött kereshetjük Istent. Ilyen módon kommunikál velünk, hogy nem a szavát hallatja, nem feltétlenül küldi el egy igaz emberét, bár az igaz emberekről van egy olyan feltevés a zsidó irodalomban, hogy minden nemzedékben él 36 igaz ember, őket úgy hívják, hogy Lamed Vav Tzadikim, akikről nem tudjuk, hogy milyen vallásúak, nem tudjuk, hogy milyen neműek, és ráadásul ők sem tudják magukról, hogy a Lamed Vav Tzadikim közé tartoznak, de ha minden igaz, akkor az ő érdemeikben áll fönn a világ. Tehát van az igaz embereknek egy ilyen szerepe, de és akkor időről időre vannak feltételezések, hogy ki lehet ez az igaz ember, de hát a Jóistennel való viszonyunk nem engedi azt meg, hogy ő ilyenkor szóljon az égből, és mondjuk azt mondja, hogy bárki. De feltevések persze lehetnek. Szóval, hogy ez a rejtőzködő Isten, ez számomra azt jelentette, hogy ez a zsidóságnak a fennmaradásának a lehetőségét jelentette ez az elképzelés. Mert ezáltal lehetett túlélni azt, hogy elveszett a szentély, amire sokan úgy tekintettek, mint Isten valódi lakhelye, nem a bölcsek közül, inkább az egyszerűbb emberek közül. Ezáltal lehetett azt mondani, hogy a tanulás és a törvényeknek a megtartása az a túlélés segítheti, és ezáltal juthattunk el a mai napig, hogy 2000 éven keresztül lehetett őrizni egy álmot, hogy lesz újra egy olyan ország, amit egy zsidó államnak nevezhetünk. Miért? Mert nem kellett folyamatosan Isten beavatkozására várni, hanem el lehetett hinni azt, hogy a mindennapok eseményei mögött ott van Kadosh Baruch Hu, ott van a Jóisten.
Köszönjük. Hasonlóságok, különbségek?
Arra reagálj.
Igen.
Hát ez a rejtőzködő Isten, ez nagyon érdekes, mert ugye, hogyha csak akkor tudok elbújni, hogyha hát nem csak létezek, de hogy van valami, amit el kell rejteni. És az erősíti nekem legalább ezt a értést, hogy próbálom megérteni, hogy zsidóságban, hogy ugyanúgy van, még hogyha nem annyira kimondva, Istennek a formája, valamit, amit elrejteni, ami nagyon hasonló, mint ami a védikus irodalom is írja. Szóval végre Isten mindenhol van, de nem szükségesen lehet látni. Még ha Isten személyesen is lejön ebbe a világba, leszáll a világba, és nyilvánítja a transzendentális formáját, nem látja mindenki. Ez azon függ, mint azt hiszem legkorábban, akkor mondtad, hogy Isten ott van, hogyha beengedjük. Igen, szóval, ugye? Szóval anélkül, hogy nekünk van az a kapacitásunk, van az a bizalmunk, van az a szeretetünk, van az a hitünk benne, akkor még hogyha előttünk is áll Isten, és ugye sokszor nem hívők ezt mondják, hát jó, hogyha van Isten, mutasd meg. Hát meg lehet mutatni a kérdés, de még hogyha őt előtted is lát, még mindig nem fogod látni, hogyha nem vagy képzett arra a látásra, arra a szempontra. Mint gyerekek. Gyerekek nem, mondjuk kisbabák, nem értékelnek dolgoknak a értékét. A mikrofont nem szükségesen úgy fogják látni, hogy erre bele kell beszélni, hanem kell egy kalapács, amit kell verni a földre. És miért? Mert nem érettek, nem felnőttek. Szóval ez is egy olyan közös elképzelés, hogy Istent nem lehet anyagi szemekkel látni. És azért a Szentírás kifejezi, hogy prema jana curita bhakti vilocanena, amikor embereknek van a megfelelő szemük. És mi az a megfelelő szem? Az azt mondja, hogy prema anjana curita. Szóval amikor valakinek van igazi szeretet, nem a kötelesség iránti szeretet, hanem spontán szeretet, ami teljesen tiszta, aminek nincs motivációja, akkor annak a szeretetnek van az a féle potenciája, hogy az, aki elrejti önmagát, nemhogy még akarja megnyilvánítani magát annak a szemének, annak a hívőnek, hanem nem is tudja visszatartani magát. Szóval a védikus szentírás van ez a kifejezés, hogy egy dolog, ami hatalmasabb, mint Isten, az az Isten iránti szeretet. Mert mindenki rasszobájsza, mindenki él a szeretetért. Amikor nincs szeretet, akkor már sok értelem nincs életnek, de ez a féle vágy, és ez a féle viszony, ez ott van Istenben is. Csak őneki egy sokkal nagyobb igény van a szeretetre, amellett, hogy teljesen független mindenkitől, és igénytelen, nem igényel semmit, de ugyanakkor van benne az az igény, és sokkal nagyobb kapacitása van szeretni. Hány emberrel tudunk mi viszonyulni, hány ember tudunk mi szeretni, hát az valamennyire korlátozott, amennyire mi vagyunk korlátozott. De ő meg nem korlátozott, és azért neki van ez a végtelen vágya szeretni, és amikor van ez a szeretet, másokban ez a szeretet, akkor a rejtkező Isten, akkor ő már majdnem kényszer alatt van, hogy megnyilvánítja magát, és hogy látható legyen, és az alapon akkor lehet igazából látni Istennek a eredeti formáját, és az a kapcsolat, amin át működik ez a szeretet. Mert mégre a viszony, ugye egy viszony emberek vagy élőlények között, ez személyek között működik, és az a kommunikáció, a viszonyozás, ennek a kapcsolója az a szeretet. És szeretet végre nem lehet, én szerethetem egy tárgyat, de a tárgy nem szeret engem. Szóval én szeretem Istent, de Istenem lehet egy tárgy, őnek is kell egy személy lenni arra, hogy ő szeret engem. De egy végtelenül hatalmas személy, akinek végtelenül kapacitása van a szeretetre.
Hasonlóságok, különbségek? Emlékszel még, mit mondott Maharaj? Az 5 percben?
Igen, azt hiszem, hogy igen. Ez megint főképp a hasonlóságokról szólt. Csak inkább nem is a hasonlóságokról, különbségekről beszélnek, csak ami ennek kapcsán eszembe jutott, mert a szeretetről. Szeretet és mondjuk a parancs viszonya. Van egy olyan elbeszélés a II. Világháborúban, valamelyik haláltáborban. A zsidók éppen nagyon nem szeretik Istent. És úgy döntenek, hogy akkor, mivel a zsidóságot a jog és a parancsok határozzák meg évezredek óta, hogy kellene tartani egy pert Isten ellen. Mert ami történt, hát ez nyilvánvalóan vétkes. És összeülnek, hosszasan vitatkoznak, és eljutnak a per végére oda, hogy igen, tényleg Isten bűnös. Isten tehet arról, hogy ők most milyen helyzetben vannak. És ezt így fejtegetnék, amikor jön az egyik, és azt mondja, hogy uraim, akkor menjünk, mert a délutáni imát el kell mondanunk. hogy nagyon nem szerették Istent. Nagyon nem szerették Istent, és ezen a hullámvölgyön, ezen a mélyen bennük lévő parancs átsegítette őket. Hogy annak ellenére, hogy éppen haragban vannak a Jóistennel, az annak ellenére is zsidók maradtak egy kritikus helyzetben. Amikor bármilyen vallási előírást végrehajtunk, akkor van egy körülbelül 2000 éves eldöntetlen vitánk erről is, hogy héberül úgy mondja, hogy mitzvot tzrichot kavana. Vagyis, hogy akkor, amikor vallási parancsolatot végrehajtunk, ahhoz kell-e valamilyen áhítat, kell-e az a tudat, hogy éppen vallási parancsolatot hajtunk végre. Vagy lehet egész egyszerűen csak úgy is végrehajtani vallási parancsolatot. Ezen vitatkoztak a bölcsek, és hát nem eldönthető a kérdés, mert akkor, amikor jó napunk van, és kiegyensúlyozottak vagyunk, és minden úgy alakult abban az időszakban, akkor végtelen átszellemültséggel lehet odaállni, mondjuk imádkozni. Viszont egy olyan nap, amikor rossz formában vagy, akkor, hogyha feltétlenül ezt a kavanát, ezt az áhítatot, vagy ezt a fajta koncentrációt igényelni egy vallási parancsolat végrehajtása, akkor azt talán nem tennéd meg. Azt gondolnád, hogy kivárod a következő olyan pillanatot, amikor úgy jobban vagy, lehet, hogy ez holnap lesz, lehet, hogy egy hét múlva. És hát ez meg amellett szól, hogy nem kell feltétlenül mindig egy egészen különleges szellemi, lelki állapotban vallási parancsolatokat végrehajtani. Vagy akkor, hogyha éppen oda jön hozzád valaki, hogy szüksége van pénzre. Nagyon szép és nagyon jó, hogyha te átérzed azt a belőled áradó jóságot és az Isten iránti ragaszkodást abban a pillanatban, amikor őt kisegíted, de azzal sincs különösebben baj, hogyha csak simán segítesz. Ha nem gondolod végig, hogy éppen te most egy vallási parancsolatot hajtasz végre, nem emelkedsz a saját szemedben 2 centit azáltal, hogy már megint Istent szolgáltad egy ilyen helyzetben, egyszerűen csak segítettél. És hát ezért nagyon nehéz, és magát ezt a szeretetnek a hangsúlyozását, azt azért szoktuk mi felcserélni a kötelesség, a micva hangsúlyozására, mert a micva átsegíthet azokon a helyzeteken, amikor nincs benned elég szeretet. Mert van ilyen. Legalábbis a zsidó feltevés az ez, hogy időnként ez a szeretet ez elgyengül, és akkor tulajdonképpen csak csináld azt, amit kell.
Reagálok, mert ez nagyon érdekes dinamika, a kötelesség és a szeretet között. És itt valamennyire a terminológia is fontos. Kötelesség, mint mondjuk a Bhagavad Gita-nak, ami hasonló, mint a Biblia, mi szempontunkban, mint a főszent írás, ott ez a kötelesség nagyon van hangsúlyozva, és aztán a végén valamennyire Krisna kifejezi a szeretetről van szó. Bahavó Gyána tapasza, puttarmat bávam. Azt mondja, hogy amennyire többet ismertsz rólam, annál jobban fogsz szeretni. De a kötelesség igazi gyökere, az alapja a tanításoknak, és a gyakorlata egy hívőnek. Az vagy szeretem követni, vagy nem szeretem követni. És itt most, amikor mondom, hogy szeretem követni, az nem, hogy én most szeretek a követést, hanem mert kell. És ez úgy van hívva, hogy vidhi. De a szeretet, a Krisna tudat szempontból az egy kicsit más, mint ragaszkodás, vagy hogy akarok-e valamit csinálni, vagy jó kedvem van, vagy nem, hanem szeretet az egy nagyon mély, és végre a legkifejlettebb, transzendentális élmény, ami élőlények képesek, ami mindenkinek a szívében már benne van. Szóval úgy van kifejezve, hogy Nitya Siddha Krishna Prema, ez van hívva, hogy Prema. Prém az jelenti, hogy szeretet. Van olyanféle dolog, mint ragaszkodás. A ragaszkodás az mondjuk egy ilyen anyagi aspektus. Szeretet az már egy teljesen egy lelki, transzendentális dolog, ami még hogyha a mi természetünkben van, de ugyanakkor nem tudjuk teljesen felébreszteni, anélkül, hogy mi kapjuk Istennek a kegyét. De ugyanakkor, hogyha nem követjük a szabályokat, nem tudjuk megkapni azt a kegyet. A szabályok nagyon fontosak arra, és a szabályoknak nem csak azért, hogy vonzuk Istennek a figyelmét, de ugyanakkor, hogy tisztítjuk a szívünket. Mert a szabályok nem csak, hogy most ezen az oldalon vezetem a kocsit, féle szabály, hanem a szabály, hogy lelki gyakorlatokat csinálok, azoknak a lelki gyakorlatoknak van egyféle hatása, ami tisztítja a szívünket, és az a szeretet, ami a szívünkben van, eznek a sugárzása, ragyogása jön ki Isten felé, és természetesen más élőlények felé, de teljesen nem tud aktiválva lenni addig, amíg Isten igazából nem viszonyul, vagy adja nekünk a kegyet. És akkor ez a kettő dolog úgy van hívva, Krisna mondja báva, van ez a báv, vagy szeretet, és a másik van ez a vidhi, vagy a szabály. A alapvető és a dolog az, hogy ez a szabály szükséges, hogy ott van és követve van. És ami a célja, és Úr Csaitanya, aki Krisnának egyik inkarnációja, most használjuk ezt a szót, ami egy nagyon nem jó szó, ez az inkarnáció, az jelenti, mint egy fizikai testbe jön valaki, de nem fizikai, transzendentális testnek mondja, hogy Prema Pumarto Mahan, életnek a célja ez a szeretet. Szóval ez a hívőnek a célja, elérni ezt a transzendentális szeretet, ami egy kicsit más, mint a mindennapi szeretet, amiről beszélünk, még amikor mondjuk, hogy szeretjük anyukámat, apukámat, vagy szeretünk más dolgot. Erről hiszem eleget beszéltem, de ez egy olyan, és ez nagyon fontos, eszenciális aspektusa a Krisna tudatnak, mint hogy ez van kivéve, mint ez a cél, életnek a célja ezt elérni, és ennek, ahogy korábban is említett, ennek a erője olyan nagy, hogy még Isten szeretetnek a kontroll alatt van. Még hogyha őt senki nem irányítja, de önkéntesen ő a szeretőnek a kontroll alatt jön, ami, hogy mi vagyunk Istennek a szolgái, de még képes Isten szolgálni azokat, akik szeretik teljes szívvel.
Maharaj mondott egy olyan koncepciót, hogy Isten jelen van mindenki szívében, és lelkiismeret hangján szól hozzánk, hogy valami hasonló van-e nálatok?
Van egy olyan parancsunk, hogy készítsetek szentélyt, mondja a Tóra, Vászuli Migdás Vesahantibetohám, hogy köztetek lakozzam. És erre a parancsra úgy tekint a zsidó hagyomány, mint egy minden generációra vonatkozó parancs. Márpedig szentélyünk az az időszámítás szenti 70 óta nincsen. És föltették a bölcsek azt a kérdést, hogy ez hogyan lehetséges. Hogyha ez minden generációra vonatkozik, ez a parancs, akkor ezt miért nem teljesítette az elmúlt majd 2000 évben senki? És azt mondták, hogy ez nem igaz. Teljesítették. A feladat a második szentély pusztulása után az lett, hogy mindenki saját magában építsen egy szentélyt. És ez a belső szentély, és az a szolgálat, ami bent van, és az ember szívében, és a gondolataiban, és hát elsősorban a cselekedeteiben tükröződik, az hozza Istent. Vesahanti Betoham azt teszi lehetővé, hogy a Sehina, hogy az isteni jelenlét itt legyen bennünk, közöttünk. Nagyjából ez a zsidó pandan. Van egy mondat még. Van a Mózes harmadik könyvének egy nagyon trükkös mondata, parancs. Szeresd fele barátod, mint saját magad. Ugye ez is A napokon jó lehet, B napokon rossz. És végül is egy Hillel nevű bölcsünk, akit már röviden érintettem, ő azért azt mondta, hogy ezt a, mégis hogy lehet A, B és C napokon is egyaránt hasznosítani ezt az előírást. Úgy, hogy lefordította a gyakorlat nyelvére, és azt mondta, hogy ez tulajdonképpen nem jelent más, mint hogy az, ami számodra gyűlöletes, azt másnak ne tedd. És utána azt mondta, hogy ez az egész tóra, a többi, az csak lábjegyzet hozzá. Hajlok rá, hogy elfogadjam.
Nekem még lenne egy kérdésem, ha nincs mit mondani.
Van, de kérdez.
Ez a vége a proféták korának. Ezt melyik proféta mondta?
Tulajdonképpen miért kellett, hogy vége legyen a proféták korának? Azért kellett, hogy vége legyen a proféták korának, mert hogyha valamelyik proféta jobb beszédkészséggel rendelkezik a többi profétánál, meggyőzőbb annál, mint mondjuk a többi proféta kollégája, akkor az első század zsidó tapasztalata azt mondatta, hogy az esetleg egy új közösség, egy új vallási közösség születéséhez vezet. És emiatt háttérbe szorultak az egyéni képességek, és inkább az lett döntő, hogy bizonyos kérdésekről a többség mit gondol. Ez nem egy demokratikus többség, mert ez egy elég elitista közelítés volt, tehát hogy az a többség mit gondol, amelyik ért is ahhoz, amiről beszél. Ezek voltak a rabbik egykor. Az ő véleményük számított, tehát nem a teljes nép beleegyezésével hoztak új vallási törvényeket, új kérdésekre, hanem amit az avatott többség értett. Miért? Azért, mert akkor, hogyha mindig az egyén látomásaink keresztül próbáljuk megtalálni Istenhez az utat, akkor ott ez egy felismerés kellett, hogy legyen, akkor ott nagyon, nagyon számít az, hogy az adott egyén az milyen előadó. Ha jó előadó, akkor nagyon sok mindent el lehet hinni, és akkor esetleg az olyan utakra vihet el közösséget, társadalmat, ami sem embernek, sem Istennek nem kedves.
Én visszatérnék elég, vagy korábban, amikor István említetted, hogy Mózes óta senki nem látta Istent. Nekem a kérdés, hogy honnan tudjuk. Szóval én most honnan tudom, hogy mindazóta, Mózes óta zsidók, senki nem látta, és egy zsidó sem látta Istent. Csak azért, mert nem mondták, vagy hogy nem lehet látni Istent.
Maga Isten mondja a Tórában, hogy Mózes az egyetlen, akivel ezt a kapcsolatot keresi, és nem lesz többet ilyen. Tehát ez egy isteni... Isten ilyen módon különbözteti meg Mózest az összes többi embertől és az összes többi profétától. És onnantól pedig ezt csak elhinni tudjuk. De semmiféle tudományos bizonyítékom nincs rá, hogy valóban senki nem találkozhatott Istennel.
De hát az, igen, az akkor erős bizonyíték. De hogyha Mózes csak akkor tüzet látott, és akkor mondjuk, hogy a tűz igazából nem is Isten, hanem csak egy mondjuk képviselő, vagy egy tűz, akkor mire utal Isten, hogy nem látta, hogy csak Mózes látta, mert végre Mózes akkor nem is látta Istent, hallott.
Azt tulajdonképpen az első
találkozás... A tapasztalatról van szó?
Az első találkozása volt Mózesnek és Istennek, de az ő nagyobb találkozásuk az ezután, azért jó pár évtizeddel később zajlott, akkor Mózes már 80 éves, amikor a Szinájhegynél vannak, és a Szinájhegyen zajlik le ez a találkozás. Uh-huh. Ez jóval korábban van, ez a bizonyos, nevezük csipkebokor, égő uh-huh. csipkebokros találkozó. És valahogy a Szinájhegyen történik valami olyan emberi ésszel felfoghatatlan találkozó, a Mózes színről színre találkozik Istennel.
Te ezt válaszolta a kérdésemet?
Igen. Igen, válaszoltam, mert onnantól természetesen voltak és lehetnek is olyanok, akik azt állítják, hogy ők látták Istent. De ha mondjuk engem valaki ma felkeres ilyennel, akkor a legjobb szándékkal is csak orvoshoz tudom küldeni.
Mert mondjuk Bhagavad Gita-ban Krishna is megmutatja az univerzális formáját Arjunának. Azt mondja, hogy ezt a formát a múltba, jövőbe sosem senki nem fogja látni. De ugyanakkor vannak más formák Krishnának, ami mások láttak, és ami szentírás arra bizonyítja, hogy igen, voltak más hívők, vagy más inkarnációk, szóval ez volt egyforma. Vannak annak lehetőség, hogy amit Mózes tapasztalt, az ő tapasztalata, senki más nem látja, de valami más aspektusa Istennek, és más vagy forma, vagy más kiterjedés, vagy más nyilatkozása Istennek, hogy más idők akkor azt tudták tapasztalni. Ami lehet, hogy nem pont ugyanolyan, ugyanaz, de ugyanakkor ugyanolyan, ugyanannyira Isten.
Van erre egy gyönyörű zsidó elbeszélés, amelyik azt mondja, hogy Mózes már a halála után nagyon kíváncsi arra, hogy mi lett a zsidó néppel, és mi lett a Tórával. És elmegy Istenhez, és azt mondja Istennek, hogy engedd látnom, hogy mi történt a halálom után. És elviszi a jóisten Mózest egy tanházba, Rabbi Akiva tanházába, ahol éppen Tórát tanulnak a zsidók. Mózes leül, láthatatlan marad ebben a tanházban, és leül a hátsó sorba, és egy hangot nem ért abból, ami a tanházban van, semmit. És az egyik tanítvány megkérdezi Rabbi Akivát, hogy hát az, amit most éppen tanítottál, annak mi a forrása? És Rabbi Akiva magától értetődő hangon mondja, hogy ez a Mózesnek a Szinai hegyen átadott Tóra. És akkor Mózes itt megnyugszik. Mert rájön arra, hogy az a Tóra, amit ő megkap, az tulajdonképpen ott marad a világban, csak a zsidóságnak a Tóráját azt folyamatosan interpretálják és reinterpretálják. És mindennek a Tóra az alapja, de ahogyan mondjuk, hogyha valaki megkérdezi tőlem azt, hogy az iPhone 6-ost azt be lehet-e kapcsolni sabbatkor, vagy ez szombatszegés, akkor én erre egy Mózeshez képest egy többlettudásnak vagyok a birtokosa, mert itt többre tudok válaszolni, mint Mózes. De mi alapján válaszolok én? Annak a Tórának az alapján, amit Mózes megkapott a Szinájon. És az Istennel való találkozás az a Tóra reinterpretációján keresztül történhet zsidó módon.
De egyféle találkozás az, mint hogy Tórát tanulom, vagy a Tórának a magyarázatát, vagy a gyakorlatát, az egyformája Istennek persze. Mi azt úgy hívjuk, mint sabda. De amit az a féle kapcsolat, vagy az a féle találkozás, ami Mózes volt, az egy kicsit más volt, ott a nem szentírást írt, ott volt valami féle személyes találkozás Istennek. Olyanféle személyes találkozás, nem pont olyan, de hasonló, az ki volt zárva, vagy nincs lehetőség, hogy zsidók azóta valamiféle más nyilatkozás. Isten nyilatkozott egy másik formába nekik.
Személyesen nem, de vannak olyan események, ahol az ember joggal feltételezi, akár a saját életében is, hogy az isteni közreműködéssel történt, vagy Istennel találkozott a szónak bizonyos értelmében, de személyesen úgy, ahogy Mózes találkozott, úgy azóta sem látta senki Istent.
Ez egy aspektus, mondjuk, ahogy a Krishna tudat különbözne. Amikor beszélünk, hogy Isten hogy is nyilvánul meg a világba, egyik, amikor van ez az inkarnáció, amikor Isten személyesen jön, és egy másik, amikor még itt ebbe a világba hívő eléri azt a lelki szintet, ami valami okon Isten meg akar nyilvánulni. Mert ha akarna, akkor ki akadályozza. És ha igazából ez a Isten szeretet, ez egy annyira egy vonzó dolog, hogy őt vonza, és ő akar viszonyulni, és nyilvánítani önmagát, megmutatni önmagát, akkor ez egy másik aspektus, másik forma, hogy Isten nyilvánul a világba, nyilvánul az egyéni személyeknek az életükbe. Persze nem jelentik be, inkább azok, akik hirdetik, bejelentik, akkor igen, inkább a kata orvoshoz közbeni. Mi is azt csináljuk. Mert ez egy személyes dolog, ez egy nagyon bensőséges dolog, de nem kizáró, mert Isten csinál, amit akar, és hogyha ő azt akarja csinálni, akkor csinálhatja.
A lehetőség megvan, csak az eddigi tudásunknak ellent mondana.
Uh-huh. Értem.
Szerintem, hogyha egymáshoz nincs több kérdésetek, akkor adjunk lehetőséget a közönségnek. Menjél. Itt van.
Kedves Rabbi úr, igaz-e, hogy a zsidóság még várja a messiást, ki ő, mert talán így Isten képéhez, hogyha Isten fia, Isten képéhez is közelebb kerülhetünk a mi ismerésére, tóla, de a tóla vagy a tannak valamilyen leírást. Köszönöm.
Fogalmam nincs. Hogy milyen lesz a messiás, mert az elmúlt 2000 évben több egymásnak egyébként ellentmondó szöveg keletkezett a messiás eljövetelének a körülményeiről, hogy Szamárháton érkezik, ez egy viszonylag elterjedt elképzelés, de hogy akkor, amikor mondjuk a zsidók éppen példamutatóan megtartják a vallási előírásokat, vagy éppen ellenkezőleg, amikor semmit nem tartanak meg, mert ilyen forrásunk is van, hogy esetleg ez a messiás eljövetelének az előzménye lehet, nincs biztos tudásunk. Arról van egy határozott elképzelésünk, hogy a messiás eljön, de az, hogy a messiás eljövetele után mi lesz, ott is, ha csak két elméletet röviden említetnék, az egyik szerint ennek lesz egy csalhatatlan jele, hogy a harmadik szentély, az az égből leérkezik majd Jeruzsálembe. Az egy viszonylag tényleg látványosnak tekinthető antré. Ugyanakkor van olyan messiásról szóló elképzelésünk, amelyik azt mondja, hogy ne gondoljátok azt, hogy bármi csodálatos dolog történik a messiás eljövetele után. Mindössze annyi lesz a különbség, hogy a zsidó nép a saját földjén fog élni, és békén hagyják. Tehát, hogy mi a messiás eljövetelének az egyértelmű jele, azt nem lehet tudni. Csak az a bizonyosság van, hogy amikor eljön a messiás, annak egyértelmű és csalhatatlan jele lesz. De várjuk valóban. Csak nagyon. Ez a Mennyhárt Jenő énekelte olyan szépen, hogy ez a nem tudom, mire várok, de ha meglátom, felismerem. Nagyjából így.
Hare Krishna. Szeretnénk kérdezni most az előzőhöz kapcsolatban, hogyha tényleg jön a messiás, ez le volt valahol írva, vagy ez csak egy feltevés a zsidók körében, hogy akkor tényleg lesz valaki, aki majd jön? Hogy ennek van egy nyomott változata is valahol, és ezt le is van írva esetleg.
550 óta le van írva a Talmud, de előtte úgy hívták ezt, és úgy is hívjuk ma is, hogy szóbeli tan, de a Talmud tele van, mondom, egymásnak ellentmondó messiás eljövetelét hirdető szövegeket. De ma már durván 1500 éve le van írva. Úgyhogy van írott forrásunk.
Shalom. Azt szeretném megkérdezni, hogy levezethető-e valahol, hogy muszáj húst tenni. Ugyanis amennyire én tudom, Noé előtt nem volt szabad húst tenni, és ez egyfajta kompromisszum volt, ami talán kifejezi az emberek leesettségét. Tehát levezethető-e, mondjuk inkább más fordítva fogalmazva, a vegetarianizmus, mint igény a szentírásaitokból?
Természetesen levezethető. A zsidó
hagyományhű vegetáriánusok, ugyanerre szoktak egyébként hivatkozni, mert van ilyen is, nem kötelességünk húst enni, mint ahogy nem kötelességünk vegetáriánusnak lenni, viszont az egyértelműen a zsidó források alapján kijelenthető, hogy nem tilos húst tenni. És a zsidó hagyománynak az alapgondolata, hogy a Tórában, illetve a Talmudban minden tilalom benne van. Nincs minden engedélyezett dolog felsorolva, de minden tilalom benne van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki azt választja, hogy ő vegetáriánus, az semmi vallási jogi probléma nincs. De ugyanígy, mivel nem tilos a húsfogyasztása, ezért ha húsevő, azzal sincs.
Hare Krishna, én mert félig tartozik csak a témához, mert ugye a félistenekről szeretnék kérdezni. Ugye a Krishna tudat az monoteista vallás, ellenben nagyon sok egyéb félistent ismerünk, tehát ugye a véges létezésű személyeket. Ilyesmi van a zsidó vallásban, vagy csak az Isten és az emberi szint az, amit itt meg lehet különböztetni?
Igen. Igen, Istenből egy van, és ez egy alapgondolat, emberből sok, de nincsenek sem közvetítők. Vannak olyan, a Talmudban vannak olyan szellemlények, akik esetleg a ember és Isten között helyezkednek el, angyalok például, ilyen elképzelések vannak, de nem isteni erővel, vagy isteni hatalommal felruházott lények, szellemlényekről van szó. De gyakorlatilag azért az utóbbi 1000 évben leginkább ember és Isten viszonyáról beszélünk szinte csak.
Hare Krishna! Én azzal kapcsolatban kérdeznék, hogy említette pontosan a számot, emlékszem, hogy talán 36 ilyen generációnként kiválasztott, vagy különleges ember van, akik maguk sem tudják, ugye, hogy ők ilyen különlegesek, hogy így róluk ilyen kifejezett leírás, vagy hogy ez, hogy kellene elképzelnünk, hogy ezek az emberek miért vannak, vagy mit csinálnak, vagy mit kellene csinálniuk.
Nincs egy ilyen leírás, hogy mit kell. Van a Talmudban említve már ez az elképzelés, hogy ők vannak. Van mellettük az a jelző, amit héberül úgy mondanak, hogy tzadik, hogy ő egy tökéletesen igaz ember, de ennek nincs semmiféle pontos leírása, hogy mi a teljesen igaz embernek a teljesen pontos kritériuma. És hát van ennek egy nagyon szép irodalmi adaptációja, az André Schwarzbartnak az Igaz, aki vadéka. Az egy emberi elképzelés arról, hogy milyen is lehet szádiknak lenni, az, de természetesen lehet, hogy tökéletesen távol áll az isteni elvárástól, de minden esetre valamilyen képe az embernek lehet erről a szádik vonalról. De azt hiszem, hogy tehát az csak egy irodalmi közelítés, nem vallási.
És nekem van egy kérdésem, hogyha nincs.
Én azt szeretném kérdezni, hogy itt a Földön az emberek nem sikerül egy olyan pályát befutni, ami Istennek tetsző, akkor utána mi történik vele az élete után? Ezt a zsidó szemszögből szeretném kérdezni.
A hiba minőség jellegétől is függ a dolog. Egyrészt, másrészt, hogyha ilyen bárhogy valaki, hogyha az élete utolsó pillanatáig lehetősége van arra, hogy csúvát végezzen, azaz megtérjen. És ez a megtérés, ez majdnem minden ember esetében használ. Kizárólag mondjuk egy olyan ember esetében nem, aki olyan cselekedetet hajt végre, amivel tömegeket visz el rossz irányba. Például. Van egy felsorolás, hogy ki az, akinek biztos, hogy a megtérése
nem fogadtatik el, de ennek ez a leírás, ez nem tórai, ez talmudi leírás. Tehát a tórából nem tudjuk, hogy ki az, aki kizárja magát ezeknek a köréből. Azt mondja a Talmud, és az egy elég elfogadható jó tanács, hogy az ember az ráér megtérni az élete legutolsó napján is. Csak tekintettel arra, hogy nem tudja, hogy ez mikor jön el ez a nap, ezért ezt érdemes minél előbb elkezdeni. De a megtérésre van mód. Bűnelkövetésre is természetesen. De hát ez a megtérés, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Valahogy, ha valaki jókedvűen követi el a bűneit, akkor jókedvű lesz a megtérése is. Ha bűnözni is csak rosszkedvűen tudott, akkor abból nem biztos, hogy lesz megtérés valaha.
Kérdezhetem? Ha Isten alá akar szárni ehhez a világhoz, és nyilvánítani egy formát, annak van akadály.
Hát Isten szempontjából biztos nincs. A mi tudásunk szerint van, hogy ez
nem... Na de a mi tudásunk, az most az, hogy mi az, amit Isten akar. Szóval, hogyha Isten akarna, az...
Ha Isten akarja, akkor bármi lehetséges.
És akkor lehet, hogy ez megvolt, vagy van?
Tulajdonképpen lehetséges, csak akkor az ellent mondana azon elképzelésünknek, hogy a túra azért adatott, hogy a túra szerint éljünk.
Tehát a túra kifejezi, hogy nem, szóval ott ki van fejezve, hogy Isten nem nyilvánítja meg önmagát, nem látható és nem jön.
Olyan módon nem, ahogyan Mózesnek megmutatta magát. Igen. Nincs, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azt nem mondja Isten sehol, hogy egészen tuti, hogy az elkövetkező 3300 évben nem fogok semmilyen módon előfordulni. Ilyen explicit módon nincs megfogalmazva.
Csak az van, hogy amit Mózes tapasztalt, azt nem lehet.
Igen. Igen. Igen, és hát ebből kiindulva azt kell gondolnunk, hogy ha Mózes kerülhetett a legközelebb a Isten személyes megtapasztalásában, akkor mi valamennyien távolabb kell, hogy maradjunk. Közelebb biztosan nem kerülhetünk.
De az kell, hogy az közel, vagy hogy csak az a féle kapcsolat az exkluzív,
is.
De van másik, ami lehet másféle, exkluzív, de ugyanolyan közel.
Persze, ha túrát tanulunk. Az ugyanolyan. Az tulajdonképpen ugyanolyan. Nekünk ez a közelség. Ez a közelség, hogy amit meg tudunk a tórából tanulni, és meg tudunk érteni. Lehet, hogy csak egy betűt, de az is már egy elég komoly közelség.
Igen, nem. Nekünk ez ugyanaz, hogy igazából a Szentírás az meg nem külön önmagától, Istentől, és a Szentírásnak a tanítása az Istennel személyen társulni. De az egyforma, a másikról, ami úgy hasonló, mint amit Mózes önmaga tapasztalt, arról kérdeztem.
Az uh-huh. Egyszer történt. És várhatóan nem is fog többet.
Mind a két előadóhoz tenném fel ezt a kérdést, hogy szó volt Istennek a formájáról és az ő megjelenéséről, és a Krisna hívőknek a vallásában nagyon fontos a Mahámantra, Istennek a neveinek az éneklése, és hogy mi a kapcsolat Isten formája és a neve között, illetve hogy a zsidóságban Isten nevének mi a jelentősége.
Nevéről?
Számtalan Isten nevet használunk, és mindegyik Isten név Isten valamely más attribútumát fejezi ki. A két leggyakrabban használt zsidó Isten név, az egyik az Elohim, a másik pedig az Adonai, vagy Hashem Isten név. Az Elohim az Istennek a törvénykező, bíráskodó attribútumát jeleníti meg, az Adonai, az pedig a Rahamim, azaz a könyörületes Istennek a arról az attribútumról szól, de vannak olyan ismert istennevek, amik közül egyet ma a közönség soraiból is hallhattunk, mert hogy nagyon kedvesen azt mondta, hogy Shalom. A Shalom, a békesség, az szintén Istennek az egyik neve. A Makom, a hely, a Shaddai, a mindenható, szóval rengeteg istennél van, és ez mindegyik ugyanarról az egy istenről szól, csak egy másik jellemzőjét, másik tulajdonság gát tulajdonság, vagy vélt általunk meghatározni kíván tulajdonságát, vagy sajátosságát tömöríti magában.
Igen, ez nekünk eddig pont ugyanilyen, végtelenül sok neve van Istennek, ami más tulajdonságot képvisel, és hát azért is vagyunk ismerve, mint krisnások, Hari Krisnások, mert énekeljük ezt a Hari Krisna mantrát, ami Istennek nevéből Krishna Hare Rama, ami más tulajdonságot képvisel, és hogy ez a parancsa a Szentírásnak, Hari Námaiva kévolom, hogy a legfontosabb a szabály között ismételni és énekelni Istennek a szent nevét, mert nincs különbség igazából, ugyanúgy, mint Tóra és Isten között nincs különbség, Szentírás és Isten között, ugyanúgy Isten neve és Isten között nincs. És ahogy valaki művelt lesz tisztán mondani Istennek a nevét, akkor ott van a lehetőség, az a személyes kapcsolat, és ez egyik formája, most egy, mint hangvibráción át, ami lehet teljesen társulni is Istennel.
Nekünk van egy istennév, amit nem ismerünk már 2000 éve. Ez Sémha Meforás, Isten rejtett neve, így nevezi a zsidó hagyomány. Ez az a név volt, amit egyszer egy évben mondott ki a főpap, akkor, amikor a szentélybe, a szentek szentélybe, tehát arra a helyre belépett, ahova csak egyszer és csak ő mehetett be az évben, és ott kimondott egy istennevet. És ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Vannak különböző feltételezések, hogy mi is lehetett ez az istennév, hogy ez 42 betűs, vagy 36, vagy esetleg 72 betűs istennév volt. Sok a kérdés ezzel az istennével kapcsolatban. De ugye van egy olyan vallási parancsunk, hogy Isten nevét ne vegyük a szánkra. És hát ennek mi úgy teszünk eleget, hogy van egy olyan istennév, ami 4 betűből áll, egy jod, egy héj, egy váv, meg egy héj betűből, és hogy ezt mi meg se kíséreljük összeolvasni. Ezen a módon, de senki nem gondolja azt, hogy ha megpróbálnánk kiolvasni, akkor az a név az Isten neve lenne, hanem valószínűleg az Isten nevének egy rövidítése. Annak a névnek, ami utoljára egy Simon Hatzadik, ő is egy szadik volt, de nem biztos, hogy a 36-nak az egyik, egy Simon Hatzadik volt az utolsó, aki tudta ezt a nevet, és majd a Messiás idejében talán újra lehet tudni.
Azt hiszem, eljött a pillanat, hogy lezárjuk ezt a különleges estét, és hogyha mérleget vonunk, akkor azon túl, hogy az orvosi javaslatok azok hajszára megegyeznek, azon túl azt hiszem, hogy a hasonlóságok túlnyomó részt voltak, sokkal nagyobb aránya volt a hasonlóságoknak, mint a különbségeknek. És hogyha folytattuk volna, valószínűleg még nagyobb lett volna az arány. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, különösen előadóinknak, és remélem még fogunk találkozni, és folytatjuk ezt az igazán.
Köszönjük, Rabbi.
Én köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lettem.
Köszönjük szépen, Hari Krisna. Shalom.